Arra kérlek benneteket, hogy Mózes első könyvének a harmadik részénél nyissátok ki a Bibliát, ha van nálatok, és egy olyan történetet olvasunk el, ami minden rossznak a gyökere. Innen indult el minden, ami negatív. A Bibliának azokat a részeit olvasod, ami előtte van, az csupa jó dologról szól. Innen, ha olvassuk tovább a Bibliát, akkor mindig vegyesen vannak benne jó és rossz dolgok. Tehát innentől kezdve a rossz is megjelenik, a negatív is megjelenik, az ördög is megjelenik, a bűn, a kísértés megjelenik. Nos, tehát Mózes első könyve, harmadik rész, első versétől ezt mondja Isten igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, ne mehettek abból, és ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott vele lévő férjének, és ő is evett. Hát itt kezdődnek a problémák. Nos, én ma délelőtt nem annyira Ádám Ibrahimről akarok tanítani, hanem egy olyan fontos kérdést tisztázni, hogy mi a kísértés és mi a próba. Ami történik, hogy az ördög oda megy Ádámhoz és Évához, és hát szóba elegyedelik vele velük, és elkezd mondani bizonyos dolgokat, lehetőségeket az ördög. Ez kísértés vagy próba Ádám és Évának az életében? Lehet vélemény nyilvánítani. Szóval ez kísértés vagy próba? Kísértés? Ha már ezt mondja a Biblia igaz, hogy megkísértette őket, akkor valószínű, hogy kísértésről van szó. Ha olvassuk a Bibliát, és akár ezt a történetet, akár más történeteket, és nézzük azt, hogy Isten igéje mit mond a kísértésről, és mit mond a próbáról, akkor néha az az érzés, hogy el lehet tévedni egy kicsit, hogy most akkor miről van szó, egyik vagy a másik terület kezd működni valakinek az életében, vagy akár a mi életünkben is. Vannak nehéz helyzetek, vagy olyan értelmezés előtt álló helyzetben vagyunk, hogy most valahogy reagálni kellene, és akkor most egy kísértésben vagyunk, vagy egy próba alatt vagyunk. Ez nem mindegy. Nos, ma délelőtt akkor ezt megpróbáljuk tisztázni, hogy az ige milyen kijelentést ad ezzel a témával kapcsolatban. De szeretném még, ha egy kicsit így játszanánk ezzel a témával. Ha este, mondjuk 10 óra, vagy 11 óra is elmúlt már, jól bevacsoráztál, minden rendben van, és már le kellene feküdni, de ugye a konyha felé jársz, és kinyitod a hűtőt, és ott van egy csomó finom sütemény, és ez a sütemény azt üzeni neked, hogy ma este még ezt mind meg kell enned. Ez kísértés vagy próba? Tessék? Kísértés vagy próba? Vagy mondok egy másik élethelyzetet. Reggel 6 óra. A órát csipog, csörög, nem tudom, mindenféle zajt kelt, föl kellene kelned, el kellene indulni munkába, iskolába, és valahogy egy olyan érzésed van, hogy most hagyjuk ki ezt a napot, inkább alszok tovább, és hogy magadra húzod a takarót, és szeretnél tovább pihenni, ez kísértés vagy próba? Menjünk tovább. Ha sétálsz a bevásárló központba, amit mondjuk valószínűleg sokszor megteszünk, akármit el kell intézni, vagy egyáltalán ott vagy egy ilyen helyzetben, és ahogy sétálsz ott, pont ahhoz a bolthoz élsz, ami olyan dolgokat árulnak ott, ami téged nagyon érdekel, most, hogyha nagyon érdekel a divat, akkor ez egy ruházati bolt, ha férfi vagy, és nagyon érdekelnek a műszaki kütyük, akkor itt a legmodernebb, legújabb dolgokról van szó, és hát mivel van egy kis időt, benézel oda, csak úgy nézelődni, és az történik, hogy biztos látni fogsz valamit, amire úgy tekintesz, hogy hát ez most azonnal meg kell venni, mert nagyon nagy szükségem van rá, olyan jó, hogy megláttam. Ráadásul, amikor megnézed közelebbről, akkor lehet, hogy még valami engedmény is van vele kapcsolatban, akkor kezded meggyőzni magad, hogy milyen jó, hogy most vagyok itt, és nem később jöttem. Szóval itt egy óriási lehetőség, meg kellene venni, és úgy kezded ráhangolni magad, hogy hát az mindjárt az enyém lesz. De aztán elkezdett gondolkodni rajta, hogy de hát erre igazán nincs pénzem. Ez túl drága ahhoz, amit én megengedhetnék magamnak. És gondolkozol rajta, hogy vegyem, ne vegyem. Megveszem, akkor lehet, hogy egy kicsit kicsúszok a havi költségvetésből, nem veszem meg, akkor hát akkor nem csúszok ki, de hát akkor lemondok egy jó lehetőségről. Szóval ott vagy a boltban, kedvesen mosolyogsz az eladóra, közben az agyad zakatol, és ebben a helyzetben ez kísértés vagy próba? Mind a kettő? Na, mondok még ilyen történeteket, jó, hangolódjunk rá témára. Összevesztél a feleségeddel, vagy a férjeddel, vagy ha nincs ilyen, akkor nem tudom, a szüleiddel. Elég kemény vita alakult ki, mind a két fél jól megsértette a másikat, szóval olyan mosolyszünet kezd kialakulni, és hát tudod, hogy ez így nem jó. Nincsenek az egésznek akkora tétje, hogy ez így maradjon, kellene rendezni. És ugye a Szentlélek már kezdi elvégezni benned, hogy oké, bocsánatot kell kérni, tisztázni kell ezt a dolgot, de azt mondod, hogy hát a feleségem elkezdi, akkor én megbocsájtok neki, és én is bocsánatot kérek, vagy a másik fél. És mondjuk a Szentlélek azt mondja neked, hogy kezdje te. És akkor azt mondod, hogy majd a másik kezdi, akkor én teljesen szabad leszek arra, hogy rendezzük, és akkor minden rendben van. Szóval ebben a helyzetben, amikor gondolkozol, hogy kinek kell kezdeni, ez kísértés vagy próba? Egy másik élethelyzet. Mindig itt vagy a gyülekezetben. Látod ezt a gyönyörű épületet? Iszonyatosan drága. Hallasz egy buzdítást, hogy adakozni kellene többet, és akkor azt mondod, hogy hát rendben van, a tizedet odaadom, szabad vagyok ebben, az Urat követem. És akkor Szentlélek szól, hogy még egy kicsit többet. És akkor gondolkozol rajta, hogy többet vagy ne többet. Amit kellett, én odaadtam, most kell többet adni, vagy nem kell többet adni. Amíg így zakatol benned, ez így a szívedbe, gondolataidba, ez mondjuk kísértés vagy próba? Szóval a visszajelzésekből azt hallom, hogy ahogy ezek az élethelyzeteket így elképzeltük, talán nem mindig egyértelmű, vagy legalábbis ugye a visszajelzésekből azt hallom, hogy most próbáról vagy kísértésről van szó. Mert van, aki az egyiket ennek tekinti, van, aki ugyanazt a másiknak tekinti. Szóval mikor melyikről van szó? Egyrészt nehéz különbséget tenni, és mind a kettőt átéljük. Nagyon valóságosan a kísértést is, meg a próbát is átéljük. De szeretném, ha most tovább mennénk, és Laci is említette már ezt az igeverset. Azt mondja Jakab 1.13, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosszal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Ez egy alapkijelentés Isten igéjében, és ez úgy felszabadító is lehet, hogy Isten és a kísértés az nem ugyanaz. Tehát nem Isten a forrása ennek. Hogy bonyolítsuk a helyzetet, a mi atyánk imádságot mindenki sokszor-sokszor elmondta már és hallotta már, és ennek az egyik fontos része így hangzik, ezt maga Jézus Krisztus mondta, hogy amikor imádkozzatok, akkor mondjátok ezt is, hogy megszólítjuk az atyát, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, stb. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezzel fejezzük be az imádságot. Na most akkor... Honnan jön a kísértés? Az ördögtől belőlünk fakad, Isten lehet a forrása, vagy nem. Szóval nem is olyan egyszerű dolog ez, igaz? De mégis nagyon fontos, mert tudni kell, hogy most egy kísértésben vagyok, vagy egy próbában vagyok. Mert nem ugyanúgy kell reagálni a kísértésre, és nem ugyanúgy kell reagálni a próbára. A megoldás... hogy ne bonyolítsuk tovább a helyzetet, inkább a megoldás felé menjünk. Ha tanulmányozzuk Isten igéjét, akkor azt látjuk, hogy hát a magyar szókincsünk elég gazdag, és beszélünk kísértésről, beszélünk próbáról is, de az eredeti szentírás a görögben ez a peirasmos nevű kifejezés, ez mind a kettőt jelenti. És amikor olvasok a Bibliát, akkor néha ezt kísértésnek fordítja az adott fordító, néha pedig próbának fordítja az adott fordító különböző szempontoknak megfelelően. Tehát ez a szó, ez magyarul kísértést is jelent, próbát, próbatételt vagy megpróbáltatást is jelent. Mind a kettő tehát. És erre egy példát is szeretném, hogyha megnéznénk. A 1 Korintus 10:13-ban ezt mondja a Biblia, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ez egy fantasztikus erőteljes igevers, ami nekem már rengeteg bátorítást adott, amikor egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerültem, és Isten ezt elém hozta. Ez arról szól, hogy ne aggódj, most nehéz a helyzet, lehet, hogy emberileg még kilátástalannak is tűnik a helyzet, de az Isteni ott a megoldás, és soká meg fogod látni, és ki fog ebből vezetni. Szóval ez az emberi erőt meghaladó kísértés, ez ilyen nincsen, tehát nem kell belepusztulnom, ebbe Isten meg fog szabadítani. Nagyszerű. Ugyanez az igevers egy másik fordításban így hangzik. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, ami minden más embert is előbb-utóbb utolér. Isten azonban hűséges, nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatás érjen benneteket, sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle, így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ugyanazt mondja el, csak más szavakkal. Az egyik a kísértéssel, fejezik ezt az egészet, a másik pedig a próbával. És ha ezt a két igeverset így egymás mellé tesszük ezzel a két különböző fordítással, akkor azt kell mondani, hogy kicsit megnyílik jobban ez az üzenet, ez az erőteljes bibliai üzenet, amit Isten ígér nekünk, hogy akár kísértésben vagy, akár próbában vagy, ne félj, van megoldás. És ez nagyon fontos. És ha ma csak eddig mennénk el, és ennyi lenne a fő üzenet, hogy akár kísértésben jöttél ide, akár próbák között jöttél ide, vagy holnap érnek ezek benneteket, akkor van megoldás, mert ahogy odaérsz ebbe a nehéz helyzetbe, így a közepébe, amikor talán a legnehezebbnek érzed, akkor Isteni ott a megoldás, és meg fogja mutatni, hogyha ráfigyelsz. És ez nagyon fontos. Ezt nagyon fontos tudnunk, és nagyon fontos elfogadnunk ezt a megoldást. Nos, mégis nézzük meg azért azt, hogy milyen módon történik a kísértés és a próbának a megkülönböztetése. Kísértés vagy próba. Amikor arról beszélünk, hogy valami kísért bennünket, akkor azt kell látnunk, hogy ahogy itt olvastam az Isten igéjéből az Ádám és Éva történetét, ott ki volt a kísértő? A sátán. Igaz? Tehát a sátán odament hozzájuk, és elkezdett neki olyan dolgokról beszélni, ami bizonyos kívánságokat, vágyakat generált bennük, és utána ezt kielégítették olyan módon, ahogy Isten nem engedte meg nekik. Tehát a kísértőnek, a kísértésnek a forrása az nem más volt, mint a sátán vagy Lucifer. És azt kell mondani, hogy amikor a Bibliát olvassuk, vagy amikor a saját életedben tapasztalod a kísértést, és amikor konkrétan a kísértésről van szó, akkor mindig az ördög van mögötte. Soha nem Isten. Ez biztos. Tehát Isten nem fog oda menni hozzád, és nem fogja azt generálni, hogy valami bűnt kövessél el. Soha nem volt még ilyen, és soha nem lesz ilyen, mert Isten hűséges önmagához, a kijelentett igéhez. Tehát a kísértésnek a forrása az mindig az ördög, és a kísértésnek a célja mindig az, hogy bűnt kövessél el. Mindig az, hogy lázadj fel az Isten ellen, vagy az Isten kijelentése ellen. Soha nem más. Tehát ez már segít nekünk, hogy helyre tegyük a dolgokat, és amikor bármilyen hatás ér bennünket, egy ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, amikor arról van szó, hogy valamilyen módon tagadjuk meg az Urat, vagy az Isten igéjét valamilyen módon másképp értelmezzük, vagy ne így éljünk, és ez mindig a kísértés, mindig az ördög van mögött, és a célja mindig az, hogy elforduljál az Istentől, hogy valami bűnt kövessél el. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus így definiálja magát, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben éljetek. Ezt mondja János 10:10. Tehát az első fele arról szól, hogy az ördög mindig azért jön, mindig amikor megjelenik, semmi más nem tesz, csak valamit el akar lopni tőled, és mindig a legértékesebbet. Tehát ő nem a hitvány dolgokat akarja elvinni, hanem mindig a legértékesebb dolgot, és az életedben a legértékesebb dolgod a lelked, a szellemed, meg az Istennel való kapcsolatod. Ezt akarja valamilyen módon ellopni tőled. Tehát az ördög azért jön, hogy lopjon. És mindig ez a célja, mindig elvenni akar valamit. Vannak itt horgászok közöttünk, akik szeretnek horgászni? Akkor nem vagyunk egy nagy horgászgyülekezet, van egy-két ember. Gondoljatok erre, hogy a horgász, amikor kimegy a folyópartra, tópartra, és szeretne halat fogni, akkor a horográf felrak mindenféle finomságokat, mármint a halak számára finomságokat. De soha nem azért dobja be ezt, hogy az éhes halak ne vagy éhen haljanak, hanem miért? Hogy kifogja őket. Lehet, hogy némely horgász a nagy nyereségnek a reményében, tudom, hogy sokan teszik ezt, kijárnak arra bizonyos helyre, ahol ők szoktak horgászni, vagy akár halászni is, és beszórnak egy csomó finomságot a halaknak. De azért teszik, hogy nehogy ilyen halljanak a halak? Hát nem azért teszi. Azért teszi, hogy a halak oda jöjjenek, és minél többször azon a területen keressék az élelmet, mert amikor majd egyszerű ott lesz, és a horgot dobja be, vagy a hálóját dobja be, akkor ki tudja fogni őket. De soha nem az a cél, hogy a szegény halak éljen, ha haljanak a vízbe. Hanem mindig azért, hogy kifogja őket. Igaz? Ugyanígy az ördög, amikor megjelenik a te életedbe, az én életembe, és bármit is mond, a célja mindig az, hogy az Istentől elválasszon, és valamilyen bűnbe vigyen. Valamikor sok évvel ezelőtt, amikor fiatal keresztény voltam, egy tanítást hallottam a kísértésről, így a bűnökről, és valaki akkor azt mondta, és azóta is megmaradt bennem, és ez nagyon fontos, ezt most megosztom veletek is ezt a titkot, hogy az ördög mindig hazudik. Még akkor is, amikor igazat mond. Ezt ne felejtsétek el. Az ördög mindig hazudik, még akkor is, amikor igazat mond. Mert a célja mi, hogy az Istentől elválasszon. Ez a kísértés. Hogy az Isten és az ember kapcsolatába, hogyha harmónia lép föl, egység lép föl, áldás lép föl, akkor oda be akar menni, és ezt elválasztani valahogy. Tehát a kísértésnek a lényege, hogy az ördögtől fakad, és a célja pedig, hogy Istentől elválasszon bennünket. Lukács 4-ben, illetve másról is a Bibliában olvasunk arról, amikor Jézust megkísérti az ördög. Mi volt a célja az ördögnek? Hogy Jézusra jót beszélgessen? Vagy valami titkot felfedezzen esetleg a mennyei dolgokról, vagy a szellemi világról? Ennek az egész beszélgetésnek, minden egyes mondatának az ördögnek az volt a célja, hogy Jézust eltérítse arról a pályáról, amire Isten elhívta, ami a küldetése volt. Vagyis, hogy valami bűnt kövessen el. Hogy elválassza Istentől. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor az ördög elvégzett minden kísértést, tehát minden ötletét bedobta, akkor eltávozott tőle egy időre. Nem örökre, csak egy időre. Kifogyott az ötletekből. Van ilyen, nála is. Kifogyott az ötletekből, és ha nem tudunk tovább menni, most akkor hagyjuk békén egymást. Hagyja Jézus, nem kísérti tovább, és aztán később majd megjelenik más módon és más ötletekkel, de a célja mi volt? Hogy Jézus letéríteni valahogy arról a pályáról, amire ráállt, és hogy a küldetését betölthesse. Szóval ez a kísértés. Amikor konkrétan a kísértésekről beszélünk, akkor nagyon sokszor leegyszerűsítjük ezt a kísértés dolgot arra, hogy nem szabad lopni, és hogyha lopni szeretnék, akkor ez egy kísértés. Nem szabad paráználkodni, de paráználkodni szeretnék, akkor egy kísértés. Ez egy teljes mértékben így van, tehát ez rendben van. De az ördögnek a kísértései azok eléggé kifinomult eszközök. Tehát nem csak ezekkel a nagy dolgok, úgynevezett nagy dolgokkal jön, vagy nem csak ilyen durván jön, hogy kövessél bűnt, lopjál, csaljál, hazudjál, menjél neki a szüleidnek, lázadjál, legyél anarchista, nem tudom. Tehát nem csak ilyen dolgokkal jön. Persze van, akit ezzel nagyon tud hangolni, de a legtöbb embernek ez így elég hatástalanná válik. És amikor az ördög jön kísértésekkel, akkor nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy egy ilyen finom hangolás van az ördögnél, és külön apróságokkal. És akkor lépésről lépésre próbál a kísértésben egyre mélyebbre vinni, hogy valamilyen módon esetleg, hát valamibe csak beleharapok abba a bizonyos gyümölcsbe, és akkor sikerül az ördögnek, ha nem figyelünk. Szóval mik lehetnek ezek a nehézségek, problémák, kísértések, amelyekkel jön az ördög? Mert téged is, meg engem is meg tud keresni. Néhány dolgot hadd említsek. És lehet, hogy meglepődtök, de én azt mondom, hogy bizonyos betegségek semmi mástól nem szólnak, mint az ördög kísértéseiről. Nem minden betegség ilyen. Vannak olyan betegségek, ami azért van, mert egyszer emberek vagyunk, meg vírusok vannak, meg nem tudom, elesünk és eltörik a kezünk, és akkor fájni fog. Tehát vannak olyan betegségek, amelyek, ez tulajdonképpen az ördögnek életemben semmi köze. A bűnhöz van köze, mert a bűnből fakad az, hogy betegek lehetünk, nem vagyunk tökéletesek. De vannak olyan betegségek, amit tulajdonképpen az ördög akar ránk zúdítani. És amikor ilyen betegségek jönnek, akkor nem feltétlenül az orvoshoz kell rohanni, hanem imádkozni kell. Persze akkor is kell imádkozni, hogyha más típusú betegségekről van szó, mert Isten abban is kegyelmes tud lenni, meg gyógyulást tud adni. De néhány típusú betegség az Az tulajdonképpen az ördögnek a műve. Hogy melyik ilyen és melyik nem, és most nem tudom megmondani neked, ehhez kell egy érzékenység, meg a Szentléleknek a vezetése, vagy Istennek a vezetése, de csak szeretnék figyelmeztetni benneteket, hogy nem kell megijedni mindentől. Mert néha azt kell mondani, hogy na köszönjük szépen, ebben nem vagyok partner. És lehet, hogy ez csak olyan apróság, hogy kinyitod a Bibliát, és akkor iszonyatosan elkezd fájni a fejed. És akkor hát most nem tudok igét olvasni. Tehogy Isten. Azt mondod, hogy Jézus nevében nem fog fájni a fejem, és akarom olvasni az igét. Vagy valamire ráhangolódsz, és azt mondod, hogy ezt mondta nekem Isten, hogy tegyem meg, és akkor 32 olyan dolog jön közben, ami miatt nem tudsz tovább menni, mert akkor csörög a telefon, akkor jön a szomszéd, nem tudom, akkor ordít a gyerek, és minden, és akkor azt mondja, akkor most ez nem aktuális a dolog. Dehogy is nem. Csak az ördög elkezdi összpontosítani az összes problémát, ami mondjuk a következő hétre várt rád, azt 5 perc alatt oda eléd rakja, és akkor azt mondod, hogy hát most nem tudunk tovább menni. Mert most fáj a fejem, majd most rosszul érzem magam, jaj, most itt, tudom, nincs kedvem ehhez, meg elment a kedvem az egésztől. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor ezek a testi gyengeségek, betegségek, mindenféle ilyen-olyan fájdalmak, azok nem azért vannak, mert beteg vagy, hanem azért van, mert az ördög kísért. És ezt, hogyha fölismerjük, akkor könnyen lehet kezelni, hamar meg lehet gyógyulni ezekből. Csak egy példát hadd mondjak. Azt mondja Isten igéje Lukás 13-ban, hogy amikor egy asszonnyal találkozik, és hát meggyógyítja Jézus, és a farizeusoknak nem nagyon tetszik ez az egész, mert szombaton történik, akkor így válaszol Jézus, hogy Ábrahámnak ezt a lányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kell most felszabadítani? Mit gondoltok? Nem azt mondja, hogy 18 éve ezelőtt egy baleset történt vele, nem azt mondja, hogy 18 éve ezelőtt nem tudom, elkapott egy nem tudom milyen vírust, és azóta ez a betegség ott van az életében, hanem a sátán megkötözte. És ennek a következménye egy betegség. És mondja, hogy szabadítsuk már föl, akár szombat van, akár vasárnap, akár hétfő, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most törvényeskedjünk. Szóval, tehát akár a betegségek is, vagy betegségeknek egy csoportja lehet ilyen, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha beteg vagy, akkor mindig erről van szó. Üssed, vágod az ördögöt, mert lehet, hogy ennek semmi értelme nem lesz. Az imádságnak mindig van értelme. Aztán menjünk tovább. Néha az ördög jó lehetőségeket kínál föl, és ezzel fog kísérteni téged. Azért, mert valaki azt mondja, hogy ennél lehet könnyebben, vagy lehet több pénzt keresni, vagy lehet nyugodtabb életet élni, vagy nem tudom, tehát bármi olyan a pozitív dolog, amire egyébként vágyunk meg, teljesen rendben van, és azt mondjuk, hogy ott van az életünknek a céljában, hogy szeretnénk ezekben a területeken fejlődni. Ha az ördög ajánlja föl neked a másik munkahelyet, a jobb életet, a nem tudom, a könnyebb lehetőségeket, akkor vigyázz, mert ez mindig a kísértés, és a célja soha nem az, hogy neked jobb legyen, hanem mi a célja? Hogy tönkre tegyen. Tehát amikor jönnek a lehetőségek, akkor nem mindegy, hogy ki ajánlja föl ezeket a lehetőségeket. Mert van vagy egy Isten által egy ajándékként kapod ezeket, bármiről is van szó, vagy pedig az ördög által egy kísértést tesz eléd, és ha ráharapsz erre, akkor tulajdonképpen a horogba haraptál bele, és kifognak téged. Tehát nem mindegy, hogy miről van szó. Néha azt tapasztalom, hogy az ördög megfélemlítéssel is tud kísérteni. Ez elég erős akciója az ördögnek. Szoktatok félni? Néha nem is tudja az ember, hogy mitől fél. De olyan nyomás van rajtad, hogy szinte fizikailag érzed ezt a nyomást, és fogalmam sincs, hogy most mi bajod van. És ez azért van, mert valamilyen úton haladsz előre, most ez teljesen mindegy, hogy a családoddal kapcsolatos, a munkáddal, a szolgálatoddal, de Isten ráállított egy pályára, és haladsz előre, és hogy ebben ne legyél eredményes, ne legyél sikeres, ne tudd ezt végigcsinálni, hogy az Istennek az áldása ne legyen ott, ezért mondjuk jön egy ilyen kísértés. És a néha ezt le kell rázni. Nem könnyű, tehát nem mindig így megy, hogy a következő másodpercben ledobom, mint a nagy kabátot, és akkor nincs tovább, ha egyszerűen harcolni kell vele. De ez is a kísértéseknek az egyik ilyen finom hangolása, amikor ugyanazt el tudja érni az ördög, ha nem vigyázunk, mint azzal, hogy paráználkodj. Mert a célja nem ugyanaz, hogy az Istentől elválaszol és bűnbe vigyen. Szóval, a kísértés. És hát természetesen itt vannak a testi vágyak is, amelyekre azt mondhatjuk, vagy a testi szükségletek, hogy az Isten azért adta nekünk, hogy ezeket betöltsük, mert ha nem töltöd be a testi szükségleteket, akkor előbb-utóbb eltávozol erről a földről a mennyei dicsőségbe, hogyha keresztény vagy. Tehát ha nem eszel, nem iszol, tehát nem elégíted ki, vagy nem veszel levegőt, vagy oxigénhiányod lesz. Tehát vannak olyan dolgok, amire szükségünk van, és akkor még 1000 dolgot mondhatnánk. De egy csomó testi szükség az, ha nem Isten szerinti módon van betöltve, az nem más, mint bűn. Tehát az, hogy folyamatosan valamennyi élelmiszert magamhoz kell venni, mert egyébként a mennybe találkozunk majd, mert nem itt. Ez oké. Okay. De van, aki a falánkságnak a bűnében van, és hát állandóan eszik. Ez nem ugyanaz, igaz? És nem mondhatja azt, hogy hát az Isten teremtett engem így, hogy ennem kell. És mindig eszik. És még többet, és még többet, és még többet. És teljesen mindegy, hogy miről van szó. Tehát vannak olyan testi szükségletek, amelyeket persze ki kell elégíteni, de Isten igéje szerint való módon, vagy Isten szerint való módon. És hogyha nem így elégítjük ezeket a szükségeket, és az ördög nyom bennünket ezeken a területeken előre, bármiről is van szó, van egy határ, és hogyha átléped, akkor már nem arról van szó, hogy az érted van, hanem ellened van. Mert az ördög a kísértéssel tönkre akar tenni. Azt mondja Pál apostol Róma 7-ben, ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És ez egy nagyon fontos megállapítás, mivel genetikailag bűnösek vagyunk, ezért a bűnös természet előjön. És néha túlzásokba akar esni, akár ezen a területen is, ami a testi szükségletek, vagy a testi vágyaknak a területe, vagy akármilyen más terület. De aztán folytatja Pál apostol, kérdez, hogy ki szabadíthat meg bennünket ebből a lehetetlen helyzetből, hogy sokszor azt csináljuk, amit nem akarunk, és akkor azt mondja, hogy hát Jézus Krisztus, olyan egyszerű a megoldás. Tehát nem kötelező ezen a pályán mozogni, hogy hát sajnálom, én ilyen vagyok, hát ember vagyok és kész, hanem van szabadulás, Jézus Krisztus a szabadító. Aztán azt mondja Jakab, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Tehát a kísértésnek egy másik megfogalmazása ez, hogy azok a kívánságok, amik eléd jönnek, látsz valamit, ami szép, látsz valamit, ami jó, látsz valamit, ami kívánatos, és jó, hogy látod, meg Isten azért teremtette a szemedet, hogy lássál, de ha ezt az ördög motiválja benned, akkor olyan dolgokra akar rámutatni majd, ami esetleg soha nem lesz a tied, vagy Isten nem neked készítette el, attól még lehet szép, attól még lehet kívánatos, de Isten nem neked készítette el valaki másnak, és azt mondja az ördög, hogy vedd el. Mint ahogy a történetben is, amit felolvastam itt az 1 Mózes 3-ban, hogy annak a bizonyos fának, a jó és rossz tudásának a fája, az tényleg jó volt, tényleg egy egészséges fa volt, tényleg jó gyümölcsök voltak rajta. És amikor ránézett az ember, akkor tényleg kívánatos volt. De Isten nem neki készítette ezt el. Nem azért tette oda, hogy őket ezzel táplálja, hanem azt mondta, hogy ez nem a tied. És mikor hozzányúltak, akkor azonnal bűnbe estek. Rengeteg olyan dolog van a világban, ami jó és szép, csak nem az enyém. Nem a tied. Sőt, azt kell mondani, hogy rengeteg olyan dolog van a világban, ami jó és szép, de soha nem lesz a tiéd, és soha nem lesz az enyém, mert a másé. Mert Isten a tulajdonjogot komolyan veszi, akár az, ami az övé, akár az, amit másnak ad. És hogyha átnyúlunk egy bizonyos határon, és ahhoz nyúlok, ami nem az enyém, az mindig bűn. És ne felejtsd el, az ördög nem azzal akar téged motiválni, hogy ami a tiéd, azt szerez meg, hanem az, ami a másé. Vagy ha azt mondja, hogy ami a tiéd, azt szerez meg, akkor szerez meg úgy, ami nem becsületes út, vagy kicsit gyorsabb út, vagy kicsit egyszerűbb mód, mint amit Isten eltervezett az életedre. Szóval ez mind-mind a kísértésnek a területe. És most menjünk át a másik területre, a próbáknak a területére. Néhány példát hadd mondjak a Bibliából, hogy a próba miről szól. Az előbb azt mondtam tehát, hogy a kísértésnek a forrása a sátán, vagy az ördög, a célja pedig a bűn. A próbáknál egészen másról van szó. A próbáknak a forrása, tudjátok ki? Maga Isten. És a célja, tudod mi? Hogy te megerősödj. Nem azért, hogy tönkre tegyen, hanem hogy megerősítsen. Tehát nem mindegy. Ezért kell különbséget tenni, hogy kísértés vagy próba. Mert a próbában Isten megerősít, a kísértésben meg az ördög akar tönkretenni. Tehát nem mindegy, hogy ki a partnerünk ezekben a helyzetekben. Nézzünk néhány példát. Hadd említsem újra a János 10:10-et. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben éljetek. Tehát a célja mindannak, amit Isten tesz Krisztuson keresztül az életünkbe, az élet és kiteljesedés. Tehát, hogy előre tudjunk jutni, nem azért, hogy tönkre tegyen bennünket. Olvasunk egy Királyok 10:1-ben arról, hogy Izraelnek volt egy nagy és dicsőséges királya, aki nagyon híres volt a bölcsességéről, gazdagságáról, úgy hívták őt a Salamon király. És amikor ez a nagy dicsőség, gazdagság és a bölcsességnek a híre eljutott mindenfelé, akkor azt olvassuk itt az igében, hogy volt valaki, egy királynő, Sába királynője, aki hallotta a hírét Salamonnak, és az Isten minden dicsőségének, amit ott adott neki, illetve Izrael népének, és azt mondja a Biblia, hogy ezért eljött, hogy próbára tegye találós kérdésekkel Salamont. Ez egy nagyon egyszerű példa, de amikor Sába királynője a nagy kísérettel, a nagy diplomáciai kísérettel, sok ajándékkal, mindennel megérkezik Jeruzsálembe, és találkozik Salamon királlyal, és látja mindezt a dicsőséget, meg jó dolgot, amit Isten adott neki, sőt, elkezd beszélgetni vele, és bedobja azt a top 3, nem vagy top 5 kérdését, amivel úgy gondolta, hogy na megnézzük, hogy tényleg mennyire bölcs ez az ember, akkor mindegyikre válaszolt, akkor azt mondja, hogy hát kipróbáltam, és tényleg így van. De Sába királynő nem azért ment oda, hogy ellopja Salamonnak a bölcsességét, nem azért ment oda, hogy hadat üzenjen Salamonnak, nem azért ment oda, hogy tönkretegye Salamont, hanem egyszerűen kíváncsi volt arra, hogy tényleg olyan okos ez az ember, tényleg ilyen bölcs ez az ember, tényleg ennyi arany, meg ezüst, meg mindenféle kincs van náluk a palotában, a templomban és a környezetében, és tényleg olyan jó szervezet ez az állam. És oda ment, megpróbált, és azt mondta, tényleg így van. Ez a próba. Aminek a lényege az, hogy kiderül, hogy mi van. A lényeg kiderül, az eredmény kiderül, és nem az, hogy tönkretegyek valakit, vagy ellopjak valamit, vagy megkárosítsak valakit. Amikor próbákról beszélünk, akkor hát két eredménye lehet a próbának. Az egyik ez, amit Sába királynő tapasztalt, hogy Salamon tényleg bölcs. Salamon tényleg gazdag. Tényleg nagy dicsőség van ott. És amikor Isten neked, meg az én életemben is ad próbákat, bármi is lehet ez, és ebben a próbában is hűséges vagyok, és kitartok, és engedelmes vagyok, ennek az eredménye az lesz, hogy Isten azt mondja, hogy hát jó is húszolok a szolgám vagy, még a nehézségekben is kapaszkodsz belém. Tehát a próba nem feltétlenül arról szól, hogy kiderül, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, kiderül, hogy milyen bűnösek vagyunk, milyen nyomorultak vagyunk, és milyen senkik vagyunk, hanem ha kapaszkodunk Isten kezébe, és engedelmesek vagyunk, akkor a próbának az eredménye az, hogy Isten azt mondja, okay. Ez bátorítást ad nekünk. Én nagyon sokszor voltam már olyan helyzetben, szerintem ti is, amikor talán mondjuk akár feladatok összehalmozódtak. És ezek mind jó dolgok voltak, és valahogy Isten azt mondta, hogy ezt neked kell elvégezni. És akkor azt mondta, hogy ennek a fele is sok, én ezzel nem akarok foglalkozni. De mégis Isten tette oda elém, és muszáj volt vele foglalkozni, és úgy éreztem, hogy erre én képtelen vagyok, én ezt nem tudom megcsinálni. Ez egy próba lehet. És hogyha kapaszkodtam Isten ígéretébe, és mégis végigcsináltam, és visszanéztem, akkor azt láttam, hogy hú, mégis sikerült. Mert Isten megtartott. És ennek az eredménye az volt, hogy lehet, hogy többre is vagy képes, mint amit eddig produkáltál. Mert eddig olyan túlságosan kényelmesen élted az életed, de túlságosan nagy volt a komfortzóna, és ebből nem akartál kitörni. És Isten hozott egy olyan helyzetet, amikor a komfortzónából muszáj volt kitörni, és azt mondja, Isten, látod, hogy képes vagy rá? Hát én megtartalak, én megsegítelek, én adok neked bölcsességet, adok neked erőt. Ez is lehet egy próba, és az eredménye az, hogy hú, de jó. Meg lehet egy olyan eredménye is a próbának, hogy hát kiderül, hogy nem bírom. Kiderül, hogy kevés vagyok. Kiderül, hogy hát egy lépésre tudtam tenni, és még százat kellene. Hogy valahogy fejlődnöm kell, valami nincs rendben az életemben. És amikor Isten ezekre rávilágít, akkor nem olyan módon akar rávilágítani, hogy ott ül a trónszékébe, és azt mondja, hogy látod, milyen szerencsétlen vagy, mondtam én neked. Tehát nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy látod, hát annyit mondtam már neked, hogy mit tudom, hűségbe fejlődjél. És most is egy lépést nem tudtál előre tenni. Látod, olyan sokszor beszéltem már neked, annyi prédikáció szólt arról, hogy mit tudom én, szeresd a másikat, és nem szeret senkit. És bármiről is lehet szó. Egyszerűen Isten azért ad egy próbát, hogy ez úgy prezentálva legyen, demonstrálva legyen előttünk, hogy ja, hát én vagyok ez Durkó István, idáig jutottam el. És azt mondja Isten, hogy szeretném, ha tovább mennél. De soha nem az a célja a próbának, hogy Isten tönkretegyen, elpusztítson, ellopjon tőled valamit, hanem megmutassa, hogy mi a valóság. Nézzünk néhány igét. Azt mondja 5 Mózes 8.2. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, hogy megtudja, mi van a szívedben, hogy megtartod-e a parancsolatait. Ezt Isten Izrael népének mondja, és amikor ezek zúgolódtak, problémáztak, lázadoztak, minden bajuk volt, hogy minek ez az egész nehézség, és miért nem érünk már hamarabb célba, akkor azt mondja Isten, hogy azért sétálunk itt ilyen sokat a pusztában, hogy kiderüljön már végre nektek is, hogy mi van a szívetekben. Mert ha ez nem derül ki, akkor lehet, hogy sokkal többnek gondolod magad, vagy sokkal több kevesebbnek gondolod magad, mint a valóság. Tehát a próbának a lényege, a célja mindig az, hogy kiderüljön, hogy mi van belül, és ez világos legyen, és hát ennek alapján vagy megerősödünk, vagy pedig tudjuk, hogy mibe kell megerősödni. A próbáknak egy ilyen nagyon gyakorlati megnyilvánulása a kudarc vagy a siker. Amikor Jézus elmondja a magvetőről szóló példázatot, akkor többek között arról is beszél, hogy amikor a mag lehull különböző minőségű talajokba, akkor valahol ilyen-olyan és amolyan termést hoz, és ahol nincs 30-60 meg 100 annyi termés, tehát nem jó termést hoz, hanem valamilyen módon elpusztul a mag, Jézus beszél arról, hogy valamikor az életnek a nehézségei, gondja, nyomorúsága, egyszerűen ez el tudja nyomni az Istennek az igéjét. És ez is lehet egy próba. Amikor belefutunk egy olyan időszakba, ami gazdasági nehézséget jelent, egészségügyi nehézséget jelent, kapcsolati nehézséget jelent, bármi. Tehát az élet nehézségei egyszerűen tesztelnek bennünket. Egy ilyen nyomáspróba alatt vagyunk. A negatív is ilyen, illetve a másik oldalon, amikor jönnek a sikerek és jön a dicsőség, az ugyanilyen próba. Hát ha választani kell, mindenki szerintem azt mondja, vagy sokkal több dicsőséget nekem, az sokkal jobb, inkább abba próbálkozzunk, hogy hol tartok. De higgyétek el, az is nagyon veszélyes. Ha valaki nagyon gyorsan, nagyon nagy sikereket, nagyon nagy dicsőséget ér el, hát az föl kell nőni. És hogyha nem nőtt föl valaki ehhez a szinthez, ehhez a dicsőség szinthez, ehhez a siker szinthez, ehhez az eredményhez, akkor kiderül, hogy a barátunk sokkal alatta van a helyzetnek, és meg fog bukni ebben a helyzetben. És pont az elmúlt napokban valami reklámban hallottam, hogy nem tudom melyik lottónál a 1 milliárd, nem tudom 100 akármennyi millió a főnyeremény. És képzeljétek el, egy kedves magyar honfitársunk belenyúl ebbe, beixeli azt, nem tudom, 5-ös, 6-os akármilyen lottónak a számait, megnyeri. Ha nincs erre fölkészülve, tudjátok mi lesz? Depressziós, szerencsétlen ember, aki boldogtalanul fog meghalni. Az 1 milliárd 100 akárhány milliójával. Rengeteg ilyen példa van. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jó gazdagnak lenni, vagy ez bűn lenne, hanem azt, hogy a dicsőség, a siker, ha úgy jön, hogy valaki nem kell felkészült erre, akkor az agyon fogja nyomni. És ugyanígy a nehézség is. Szóval próbákról van szó még mindig. És még hadd idézzek igeverseket. Azt mondja a Biblia, Zsidók 12:4-5. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amelyet nektek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Ez az igevers arról szól, hogy ne aggódj, amikor az Isten enged nehéz, vagy akár dicsőséges helyzetekbe, mert amikor ő próbál, akkor az jó dolog. Annak valami jó eredménye lehet. Bármilyen lesz is a vége, hogy most csak 2-es kaptam, vagy 5-ös kaptam. Tehát, hogy bármi lesz is a vége, az Istennek a próbája, az pozitív eredményt hoz, és azt mondja az ige, hogy nevesd meg az Istennek a fenyítését. Ha azt mondja Isten a próba után, hogy ebbe fejlődni kell, akkor mondd azt, hogy dicsőség az Úrnak, hogy ezt látom. Eddig nem tudtam, hogy ebbe fejlődnöm kell. Nem tudtam, hogy ebben a területen hiányosságaim vannak. Hát azt hittem, hogy teljesen rendben van. Vagy fordítva, Isten azt mondja, hogy látod, fölépültél szeretetben, hitben, hűségben, jóságban, nem tudom, szolgálatban, és látod, bírod te ezt, tudod te ezt csinálni, és Isten bátorít. Pedig ezt úgy gondoltam, hogy sokkal kevesebb vagyok, sokkal kevesebbet érek. Szóval amikor Isten bátorít vagy fenyít, akkor ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez egy visszajelzés nekünk. Tehát a próba az azért van, hogy kiderüljön, mi van a szívünkbe. Még egy utolsó ilyen nagy bibliai személynek az élete. Ábrahámot, amikor megpróbálta Isten a fiának való feláldozással, akkor mit akart elvenni Isten Ábrahámtól? Van valami, amit el akart venni tőle? Ugye semmi? Vagy mégis? Azt mondja, hogy áldozz föl nekem a fiadat, az egyszülöttet, az ígéretnek a gyermekét, aki úgy született, ahogy megígértem. Nem a rabszolganőtől, hanem az egyszülött ígéret gyermeke. És úgy tűnik, mintha Isten el akarna venni valamit, de Isten nem akar elvenni semmit. Ennek az egésznek a lényege, hogyha végigolvassuk ezeket a történeteket, hogy kiderüljön, hogy Ábrahámnak milyen a hite, milyen az Istennel való kapcsolat. Ez semmi másról nem szól. Ugye? És amikor ilyen próbába kerülünk, és Isten ad nekünk egy próbát, és azt mondja, hogy add nekem, csináld meg ezt, tedd meg azt, mennyire ide, vagy mennyire oda, és hú, uram, hát a szó se lehet róla, hát ez nekem túl sok, vagy túl drága, vagy én erre nem vagyok képes, vagy hát ezt te adtad nekem, nem fogom elherdálni, nem fogom feláldozni. Most tudd azt, hogy soha nem arról szól a dolog, hogy Isten bármit is el akar venni tőled, hanem arról szól a dolog, hogy kész vagy-e odaadni, kész vagy-e visszaadni Istennek valamit. Mi van a szívedben? Engedelmesség vagy engedetlenség? Isten iránti hűség, vagy pedig félelem? Vagy pedig aggodalmaskodás? Tehát erről szól a próba. És még kicsit, hogy bonyolítsuk a dolgokat, ami nehézé teszi ezt az egész témát, mert lehet, hogy most nagyon leegyszerűsítjük. Próba az oké, túl kell élni, az Úrral kapaszkodunk, imádkozunk, bőtölünk, többet olvasunk igét, többet imádkozunk, és akkor úgy nehéz helyzetekben is Isten megtart bennünket, rendben van. Jön a kísértés, az Úr Jézus nevében nemet mondunk, megyünk tovább. Tehát ez így oké. A nehézség, azt tudjátok mi? Mikor a kettő együtt van. És ez nagyon sokszor így van. Nagyon-nagyon sokszor így van. Úgy szokott kezdődni, hogy Isten úgy dönt, hogy Durko Istvánnak vagy neked jön egy próba időszak bármivel kapcsolatban. Azért, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívembe. A másik oldalon meg az ördög azt mondja, Durko Istvánnak most elég nehéz helyzete van, anyagi gondjai vannak, kapcsolati problémái vannak, vagy mit tudom, érzelmi gondjai vannak, vagy akármilyen gondjai vannak. Most Isten ezen megpróbálja, akkor megyek neki segíteni. És oda jön az ördög, és elkezdi a fülembe, vagy a te füledbe sugni akármilyen problémával kapcsolatban, hogy látod, ez az Isten. Te prédikálsz arról, hogy hűséges az Isten, és akkor ilyen alapvető dolgot nem ad meg neked. Te arról beszélsz, hogy milyen jó az Úr, meg mindenbe vezet, és azt se tudod, hogy merre kell tovább menni. De van ennek értelme? Ugye ismerős ez, amikor egy nehéz helyzetben vagy egy próbában vagy, ezt az Isten tette az életedbe, és ebből ki fog hozni, és meg fogja dicsőíteni a nevét, és ezen nincs is gond. De amikor odajön az ördög, és elkezdi definiálni a dolgokat, elkezdi magyarázni a dolgokat, hogy ez mitől van, és hogy van, és miért van, és mi lesz ennek az eredménye, és hogyha sokáig tart, gondolkoztál már ezen, hogy akkor tönkre fogsz menni, hogy kell ezt ilyen komolyan venni, ezt az Isten dolgot, kell erről sokat prédikálni esetleg, hogy inkább fogd vissza magad. Ugye ismerős ez. Amikor jön az ördög, és elkezd kísérteni, mert a próbába vagy. Hát ez a legnehezebb. És akkor ilyenkor halld meg, hogy a Szentlélek hangja, meg az ördög hangja. És ha az ember nincs az Istennel jó kapcsolatban, ilyenkor nagyon leterhelődik, ilyenkor azt mondja, hogy most az igen nem is nagyon szól nekem, most inkább nem megyek gyülekezetbe, mert most nagyon rosszul érzem magam, és minden bajom van, akkor ennek a természetes következménye mindig az lesz, hogy egyre erőteljesebb lesz az ördögnek a hangja, ez a kísértő hang, és egyre inkább elfelejtkezel arról, hogy az Isten egy próbán keresztül meg akarja dicsőíteni a nevét. Hát ezek nehéz helyzetek, de azt mondja az ige, hogy akár próbában, akár kísértésben vagyunk, amikor ott vagyunk a próbának a közepén, ahogy az előbb az ige verset láttuk, az Isten a megfelelő időben a megfelelő kivezető útat is meg fogja mutatni. És erre számíthatunk. És lehet, hogy te is most egy nehéz helyzetben vagy, akár kísértés, akár próba, vagy akár ilyen kettő az egybe csomag ott van az életedben. Ne felejtsd el, Isten a megoldást el fogja készíteni neked, és meg fogja mutatni neked, hogy merre kell tovább menni. Tehát egyikbe se kell belepusztulni. Mind a kettőből ki lehet jönni dicsőségesen és győztesen. Azt mondja a Zsidók 3:8-ban az ige, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában. Amikor a zsidókot a pusztában vándoroltak, az előbb olvastuk, hogy Isten próbákat adott nekik, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívükbe, de az ördög is megkereste őket, és elkezdtek lázadozni. És azt mondja az ige, hogy mi figyeljünk arra, hogy ne keményítsük meg a szívünket, ne legyünk Istenen ellenállók, akkor, amikor próbákba vagyunk, mert a kísértés jön, és akkor le fog győzni bennünket, vagy le tud győzni bennünket. Ézsaiás 48:10 azt mondja, de megolvasztottalak, mint az ezüstöt, és megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Ez lehet, hogy senkinek a szobájában is bekeretezve, vagy kirakva ez az igevers, hogy Uram, milyen jó ez, hogy ilyen módon is megáldasz bennünket, fölemelsz bennünket a kohóig, és megolvasztasz, és megpróbálsz bennünket. De hát ez benne van, hogy ahogy az ezüstöt és az aranyat kipróbálják, és kiég belőle a salak, és mindenféle olyan dolog, ami nem odavaló, és utána szintiszta nemesfém marad. És hogyha az életünkben nincs ilyen kohó, nincsenek ilyen nehézségek, problémák, próbák, vagy dicsőséges időszakok, mindegy, hogy miről van szó, de egy próbákon keresztül Isten nem tudja megtisztítani az életünket, akkor elég zűrzavaros, salakos a gondolkodásunk, az életünk, a magatartásunk, a jellemünk és minden. Szóval Istennek a célja az, hogy megpróbáljon bennünket, kiderüljön, hogy mi van a szívünkbe, és utána tovább tudjon vezetni bennünket. Azt mondja 1 Tesszalonika 3:3-ban a Biblia, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Pál apostol azt mondja a Tesszalonikaiaknak, tudom, hogy sok bajotok van, tudom, hogy üldöznek benneteket, ott vannak a hétköznapi problémák is, tudom, hogy nagyon nyomás, de ne felejtsétek el, arra vagyunk elhívva, hogy a próbákon keresztül menjünk. És Isten meg fog tartani a próbákon keresztül. Most is, holnap is, meg holnap után is. És akkor ilyenkor furcsa érzése van az embernek, jaj, de jó, de hát a próba az nem kell. De hát a próbán keresztül jönnek a dicsőségek. Nincsenek olyan olimpiai bajnokok, akik előtte nem próbálják ki, hogy mit jelent világcsúcsot úszni, futni, nem tudom. Tehát sok edzés, sok küzdelem, sok minden benne van, és aztán jön a dicsőség, jönnek az elismerések, jön a végeredmény. Ez ugyanígy van szellemileg is, hogy átmegyünk nehéz napokon, nehéz időszakokon, és aztán jönnek a jobb időszakok, amikor kiderül, hogy hát az Úr milyen jó velem volt. Megáldott, megsegített, és dicsőség neki. Szóval van, amikor a kettő az egyben ott van az életünkben, de ne ijedjünk meg, mert akkor is van megoldás. És még befejezésül hadd említsem meg, hogy összegzésképpen azt, hogy amikor tehát a próbáról van szó, akkor Isten a forrása és a célja az, hogy fölemeljen téged, és a próbákban nagyon fontos az Úrban nagyon kapaszkodni. Ima, bőjt, ige, tesókkal együtt lenni, beszélgetni, segítséget kérni. A próbákat sokkal könnyebb elviselni együtt. A próbák nagyon sokszor összehozzák az embereket. Sokszor láttam már, hogy gyülekezetek, akik úgy jól el voltak ilyen individualista módon egyedül az emberek, jött egy próba, és akkor a szeretetnek a szintje úgy sok emeletet emelkedett. Van ilyen. De lehet ez a családban, lehet ez a saját életedben is. A próbák azért vannak, hogy összehozzanak bennünket Istennel, akár egymással is. A kísértés meg azért van, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem. És azt lehet, hogy naponta 100-szor kell kimondani, mert 100-szor jön a gondolat. Lehet, hogy heteken keresztül kísért az ördög, vagy hónapokon keresztül kísért az ördög valamivel, és újra ki kell mondani, akár másokkal együtt megbeszélve, megvalani másoknak is, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagyok, az ördög állandóan ebbe akar belevinni, és nem akarok belemenni, és együtt imádkozunk, és segítünk egymásnak, és kimondjuk azt, hogy nem, és nem, és nem. És hogyha ezt tesszük, tudjátok, mi lesz? Ugyanaz, amit Jézus megtapasztalt, mert ő is azt mondta mindig, hogy távozz tőlem, Sátán, te akarod innen, semmi közöm hozzád. Nem fog az történni, amit te mondasz. És egy idő után mi történt? Az ördög kifogyott az ötletekből, és ott hagyja. Ez veled is így van. A kísértés az nem olyan, hogy megszülettél, és a következő 82 évig még élsz a Földön, addig folyamatosan minden másodpercben ott van, hanem valamikor úgy berobban az életedbe, és nyom téged, aztán úgy vannak jó időszakok. Lehet, hogy átélsz olyan időszakot, mikor megkérdezni, hogy milyen kísértéseid vannak, nem is tudom, mit mondjak el, jól vagyok. Mert nincs kísértés, hogy nem, egyszerűen nem hat ez annyira rád. Máskor meg nem is tudod, hogy miért, eltelik 2 óra, vagy egy másik helyzetbe kerülsz, és akkor meg olyan hatalommal jön, meg olyan erővel jön a kísértés, és nagyon észnél kell lenni, hogy mit csinálsz. Szóval nem mindegy, hogy reagálunk, kísértés vagy próba, más a forrása is, más a célja is. Még hadd igézek igéket, azt mondja a Biblia, 66. Zsoltár, megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Aztán azt mondja Péter, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és a tisztességre. És ez nagyon fontos. A megpróbált hited, a megpróbált életed, annak az lesz a célja, hogy méltó legyél a végén a dicsőségre, a dicséretre, a tisztességre. Nem azért, hogy tönkre tegyen Isten, hanem azért, hogy fölemeljen. Ez olyan jó hallani, meg olyan jó olvasni ezeket az igéket. Aztán azt is meg lehet említeni még ha bírjátok, akkor mondok egy pár dolgot, hogy sokszor Isten nem csak azt mondja, hogy én megpróbálok téged, hogy mi van a szívedben, és derüljön ki, hanem sokszor úgy fordul oda az ő népéhez, vagy hozzánk, hogy azt mondja, hogy na próbálj ki engem. De nem hiszel bennem igazán, na próbálj ki. Kipróbáltad már valamikor az Istent? Szerintem sokan, vagy tudatosan, vagy csak úgy alakultak a dolgok. Isten sokszor provokálja ezt, hogy amikor úgy ellanyhulnak a dolgok, vagy eltávolodik az ő népe, akkor azt mondja, hogy állj, figyeljetek, én vagyok az Isten, ti vagytok az én népem, próbáljuk már ki egymást, próbáljatok ki engem, amit én mondtam, teszteld le, így van, vagy nem így van. Kezd el megélni, és hogyha ha nem működik, akkor szóljál. De ha működik, akkor látod, hogy én vagyok az Isten, és hogy én nem hazudtam. Egyetlen egy példát hadd emeljek ki, ez egy nagyon markáns példa. Azt mondja az Isten igéje, Malakiás 3:10-ben, az adakozásban meglanyhult a nép, problémák voltak a lévitáknak, nem volt már mit enni, meg szétszélettek, stb. Tehát alapvető problémák voltak a rendszerrel, amit Isten kitalált, az nem működött, mert nem voltak engedelmesek az emberek. És ezt mondja Isten, hogy hozzátok be a raktáromba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregeknek az ura, és majd meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Próbáljátok már ki engem, hogyha adsz nekem, én többet tudok adni neked. Mert akkor, hogy ezt elfelejtették, azt hitték, hogy ha adunk sokat az Úrnak, akkor egyre szegényebbek leszünk. Pedig Isten azt mondja, hogy ez arról szól, hogy minél többet azt nekem, annál többet tudok visszaadni neked, nem leszek senkinek az adósa. De a lényeg az, hogy Isten provokálja a népét, hogy próbálj ki engem. Aztán azt is olvassuk a Zsoltárokban, Dávid egy Isten szíve szerint való ember, és nagyon jó mintát ad nekünk ebben. Azt mondja Dávid, vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg a szívemet, próbáld meg, és ismerd meg a gondolataimat. Dávid előre megy, és azt mondja, hogy ilyen önellenőrzést szeretnék kérni. Most jól érzem magam, nincsenek különösebb problémák, próbálok az életembe, de Uram, gyere is, akkor nézzük már meg, hogy hol tartok. Szoktunk ilyen önellenőrzést kérni? Néha sok szükséges, néha jó. Néha megelőzünk nehezebb próbákat is, hogyha úgy rendszeresen karba tartjuk az életünket, mint ahogy Dávid próbálta ezt tenni. 2 Korintus 13:5 azt mondja, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Hát akkor még kipróbálatlanok vagytok. Tehát vannak kipróbált, meg kipróbálatlan keresztények, vagy bizonyos időszakok is vannak, szólhatnak erről, hogy kipróbált, vagy kipróbálatlan vagyok. De Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy egyrészt Istent is kipróbálhatjuk, hogy megpróbálhatjuk, és kiderül, hogy ő hűséges, és ő is megpróbál bennünket, és kiderül, hogy mi mennyire vagyunk hűségesek. 2 Timóteus 2:15. Igyekezz kipróbált emberként megállni, mondja Pál apostol Timóteusnak, az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent. Tehát a próba, a kísértés egy nagyon-nagyon valóságos dolog. Szerintem nincsenek olyan hetek, szerintem hogy napok sem, hogy valamelyikből ne tapasztalnánk valamilyen módon. Lehet, hogy csak a testi vágyak szintjén levő kísértéseket kell kezelni, de Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy tudjuk, hogy ki a forrása, tudjuk, hogy mi a célja, tudjunk különbséget tenni, és jól reagáljunk rá. És befejezésül néhány bátorítás. Azt mondja az Isten igéje a Máté 26-ban, vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Szídus akkor mondja, amikor ott a szenvedés történet elindul. A tanítványoknak vírasszatok és imádkozzatok. Vagyis az ima, a bőjt, az Isten igének a megragadása, az segít abban, hogy a nehéz időszakokban is nem összeesünk, nem összeomlunk, hanem Isten megtart bennünket. És aztán további ígéretek. Azt mondja Zsidók 2:18, mivel maga is, mármint Jézus Krisztus is kísértést szenvedett el, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ez jó hír, nem? Azt is mondja a Biblia, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonló kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Szóval, akár kísértés, akár próba, olvassuk az ígéret, hogy fogalmunk sincs sokszor, hogy milyen szóról van szó, vagy jól fordították, vagy nem jól fordították, nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy akár kísértés, akár próba, kapaszkodjunk Jézus Krisztusba, akiről azt mondja a Biblia, hogy mindezeket átélte. Tudja, miről beszélünk, tudja, hogy nekem milyen gondom van, tudja, hogy kell ezt megoldani, ő elkészíti a megoldást, megmutatja a megoldást, és kivezet bennünket, hogy utána tovább tudjunk menni. Ezzel szeretném befejezni az 1 Korintus 3:13. Az a nap, majd az utolsó nap, amikor ott leszünk, fogja világossá tenni, hogy mivel tűzben fog megjelenni ő, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Hogy milyen az életünk, az kiderül ilyen kis próbákon is, ami amin átmegyünk hétről hétre, napról napra, azt mondja a Biblia, lesz majd egy igazi nagy próba, a tűzpróba, ami arról szól majd, hogy akik Krisztusban vannak, azok mennek át a tűzpróbán, akik nem Krisztusban vannak, azok a pokolba mennek, az egy más kérdés, de akik Krisztusban vannak, azok mennek át a tűzpróbán, és kiderül, hogy az életednek milyen volt a minősége. Pál úgy folytatja, hogy ilyen szénaszalma, éghető sok szemét, ami összegyűlt bennünk, és akkor azt visszük oda, és akkor egy másodperc alatt eltűnik minden, és üres marad az életünk. Hogy így megyünk a mennyei dicsőségbe, vagy úgy megyünk a mennyei dicsőségbe, hogy aranyat, ezüstöt és drága köveket viszünk, amihez jöhet akármilyen tűz, akármilyen hőség, ez nem fogja megemészteni a tűz, hanem a mennyei dicsőségbe is érték lesz. Nem mindegy. És ezt a próba fogja eldönteni. Szóval a kísértés vagy próba, legyünk hűségesek, Isten meg fog áldani ebben bennünket, és hát ne Ádámot és Évát kövessük ebbe. Mennyei atyánk, az Úr Jézusnak a nevében, és az Úr Jézusnak az erejében, a feltámadásnak az erejében bízva jövünk eléd, Uram, és kérünk most téged arra, hogy tanácsolj és vezess bennünket, Uram. Annyira szükségünk van, hogy ne tévedjünk el sem a szellemi dolgokban, sem a fizikai dolgokban. Mutasd meg, Uram, hogy mikor minek van itt az ideje, mikor kell az ördöggel szembe menni, mikor kell kinyitni az igét és beléd kapaszkodni, mikor kell harcolni, és mikor kell engedni, hogy te tarts meg akármilyen lehetetlen helyzetben. Uram, annyira szükségünk van rád, és köszönjük, Uram, hogy megvallhatjuk az igével, a te kijelentéseddel, hogy te vagy a mi nagy főpapunk, aki mindezeken keresztül mentél, győztél, és bennünket is győztesen tudsz vezetni. Imádkozom most, Uram, mindazokért, akik most kísértések között vannak, vagy voltak az elmúlt napokban. Kérünk, Uram, hogy az ördögnek ne jusson több lehetőség, vagy kérünk, hogy állítsd le, és ne tudjon bűnbe vinni embereket, vagy a gyülekezetünket, ne tudja rossz irányba vinni. Atyánk, jövünk most hozzád, és ahogy te győztél a kísértésekben, ott kérünk, Uram, hogy tegyél győztessé bennünket is. Töltsd be a te szellemeddel, adj erőt nekünk, hogy tudjunk nemet mondani, hogy tudjuk elhatárolódni olyan dolgoktól, ami nem tőled való. És imádkozunk azért, Uram, hogy amikor próbák vannak, akkor meg tudjunk igen mondani mindarra, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. És imádkozom azokért is, akik most vannak ilyen próbában, talán az alagútnak a közepén vannak, és úgy gondolják, hogy nem is lehet látni még a végét. Atyám, kérlek, adj nekik hitet, bátorságot, és igazi mennyei reménységet, Uram, hogy te vagy az, aki ott vagy velük, és fogod a kezüket, és a végén lesz egy jó eredménye ennek. Drága Úr Jézus, kérünk téged, hogy vezess bennünket. Ne engedd el a kezünket, mi is akarunk szorítani téged. És kérünk, hogy áldj meg bennünket a következő napokban is, a következő hetekben is, személyesen a családjainkban. Kérjük a te Szent Szellemednek a teljességét, a jelenlétét, a te kegyelmedet, Uram, szükségünk van erre, hogy ne szétessünk, hanem egységben tudj bennünket vezetni, vágyunk erre. És legyen áldott, Uram, a te neved, hogy ezt megadod nekünk, hogy ez lehetséges, hogy ez működik. Dicsőség neked, Urunk. Amen.